Nagyon örülök, hogy itt lehetek a körötökben, ezzel együtt ennek ellenére is. És már azt is tudom, hogy emberi számítás szerint, ha jó Isten éltet bennünket, meg kegyelmes lesz, akkor az év utolsó szombatját is együtt töltjük, ahogy szoktuk. Már beterveztem a dolgot, itt a hétközben volt írva a megbeszélésünk. Ma egy olyan témáról szeretnék szólni, ami engem nagyon foglalkoztat, titeket is tudom, hogy meglátjátok, és egy alapigét is kerestem hozzá, ami úgy gondolom, hogy találó, tehát nem egy kényszeredett keresés eredménye. Ezt a második Péteri levélben találjátok a harmadik fejezetben. Érdemes kinyitni, bár ismerős lesz, de azért jó, hogyha nyitva van a kezetekben, mert majd a végén is szeretnék újra hivatkozni rá. Tehát Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 10. és 11. verse az, amit olvasni szeretnék. Most, és majd a 12. a vége felé. Isten ígéjét olvasom, tehát erről a helyéről a Szentírásnak így hangzik. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben. Akik túl fogjátok ezt élni, akik túl akarjátok ezt élni. Teszem hozzá, hogy ez a gondolat lényege, majd még egy finomítás lesz a 12. versben, de most azt még nem szeretném. Ugye arról szól a 10. vers is, amit a 11. után már meghivatkoz, hogy itt erre az egész világra úgy, ahogy van, anyagi mi voltában elemeiben az elmúlás vár, a felbomlás vár. Ezt tudjuk a proféciákból, azért is hivatkozik rá ilyen természetességgel az apostol. Sőt, azokból azt is tudjuk, hogy nem csak a végén lesz egy ilyen mindent megemésztő tűz általi pusztulása az anyagi mi voltának a világnak, hanem ez egy folyamatnak a megkoronázása, a beteljesedése lesz. Tudnék, a bomlás az már előbb elkezdődik. Felbomlik a természetrendje, felbomlik a társadalom. Szörnyű dolgok fognak történni, ugye ezt leírja például Máté 24-ben is olvasuk, ti is emlékeztek rá, hogy mondok el háborúkról, háborúk híreiről, járványokról, földindulásokról. Ugye ezt külön nem írja, de hát egyértelmű ebbe az irányba hat, amit tapasztalunk, hogy az évszakok, a természet működése, tehát nem úgy van, ahogy volt. És nem csak nálunk, tehát ez nem úgy van, hogy mi hogy emlékszünk, az egész világot foglalkoztatja ez, gazdasági következményei is vannak, de hát egyáltalán. Majd talán menet közben fogom jelezni, hogy konkrétan mi volt az a terület, ami engem nagyon nyomasztott és foglalkoztatott az utóbbi hetekben, de tény, hogy már kétszer prédikáltam erről az utóbbi két hétvégén szombaton, és most prédikátori értekezletünk lesz hétfőtől szerdáig, és eleve kértek a testvérek, hogy az idők jeleiről tartanék-e egy bevezető áhítatot. Elvállaltam, tudták is, hogy ezzel foglalkozok, ez foglalkoztat. És hát szívesen vettem ezt a felkérést, de sokat foglalkoztatott az, hogy hogyan készüljek arra az alkalomra, és egy kicsit most már a nálatok most megtartandó témára hatással van az is, hogy már ugye arra is készül, tehát nem pont azt tartom, és úgy, hogy az utóbbi két szombaton. Számomra egy központi kérdés az, amit a 11. vers mond. Tudnélik, hogy... Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennünk nékünk szent életben és kegyességben. Ugye hagyományos az egészséged az értekezleteinken, hogy számba veszük az idők jeleit. Volt ebből már egyszer egy kicsit olyan villongás is, hogy nem annyira azt vettük számba, hanem azt, hogy hogyan hat ránk. Megmondom őszintén, hogy engem is ez foglalkoztat, hogy hogyan hat ránk. Mert azt, hogy számba veszük beletek is, ugye most megtetek, mire utaltam, hogy ti is szeretitek ezt a témát, igénylitek is, mikor jövök, akkor sokszor erről van szó, ha nem is mindig. Én szerintem ez egy fontos kérdés, hogy az idők jeleivel mi a helyzet, csak félek, hogy bennünket egy kicsit megejt, nem annyira rátok gondolok, hanem bennünket, mint hívő népet, hogy tételesen számon tartjuk, hogy hol járunk, meg van egy listánk, hogy hol fogunk még járni, és egy ilyen menetrend összevetést csinálunk. Csak engem azt foglalkoztat, hogy mit várunk egy ilyen számbavételtől, mert ugye az előre megmondható, bocsánat, ilyen hétköznapiasan, hogy mondjam, hogy az borítékolható, hogy minden alkalommal azt fogjuk tapasztalni, hogy valószínűleg előrébb járunk. És csak egy irányba megy a menetrend, tehát itt nem lehet visszafelé haladni. Tehát eseményszerűen biztos, hogy előrébb fogunk járni, majd ma is lehet, hogy utalok egy pár dologra, ha az idő engedi konkrétan is. És időben is igaz az, amit Pál apostol mond, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívők kérettünk. Ez tiszta matematika, tehát ez, hogy mondjam, minden nappal, tehát ezen nincs mit csodálkozni. Ez azért mondom nektek, hogy tartalmilag azért meglepetésre egyikünk sem számít. Az, hogy közösen sziszenünk fel, vagy hördülünk fel, hogy valamilyen mérföldkőhöz érkezünk, azt én megértem. De a végső kérdést kéne feltenni magunknak, hogy mi végre tartjuk mi számon a jeleket. Tehát, hogy kipipálhassuk, mint a pilóták, mikor indulnak, tudjátok, checklistnek hívják, hogy mit kell megcsinálni, hogy minek kell megtörténni, hogy a mi esetünkben, hogy az Úr eljöjjön. Vagy valami más, magasabb rendű célja is van mindennek, hogy számba veszük az idők jeleit. Én egy kicsit ugye úgy is kiélezném a kérdést, kicsit már a lelkészekre készülve, de nektek is elmondhatom szerintem, hogy buzgóbbá tesz-e bennünket a szolgálatban, hogyha mi számba vesszük, hogy hol járunk időben. Hát lehet ilyen hatása, csak hogyha minden alkalommal buzgóbbá tett volna eddig, ahányszor erről szó volt, akkor már nagyon buzgók lennénk. Ugye? Értitek, hogy mire gondolok? Tehát úgy érzem, hogy elmarad ez a hatás. Aztán az is egy hatás lehet, hogy a személyes odaszentelődésben erősödünk meg közvetve, így hat ránk, és ezáltal megint csak a szolgálatunknak a minősége lesz jobb. Most nem annyira a mennyiségére, hanem a minőségére utalok. Például hitelesebben tudjuk majd végezni, mert mi is most már jobban a Szentlélek befolyása alatt állunk. Nem tudom, mi a tapasztalatotok ezzel. Vagy esetleg azt gondoljuk, hogy az idők helyére hivatkozva missziót tudunk folytatni, megmutatjuk az embereknek, hogy mi a helyzet, és ettől megtérnek. Már most hadd jelezzem, ugye örülök, hogy te is így mondod, András arcán látom, hogy ettől nem fognak megtérni az emberek, ez nem arra való. Tehát ez olyan dolog, hogy csak hirtelen jutott eszembe a hasat, tudjátok talán, hogy volt nekem egy balesetem 25 évvel ezelőtt, és műtötték a fülemet, ez leszakadt, visszavarták. És emlékszem, amikor a műtőasztalon feküdtem, ugye csak helyi érzéstelenítés volt, az is csak közbe kaptam, tehát elég cudar volt, mikor már lemostak, akkor után adtak. És emlékszem, amikor kérdezte a műtős rác a dokit, egy nagyon rátermett orvos volt, mint kiderült, és hát köszönhetem is, a kegyelem, az Isten kegyelem, hogy nem látszik, tehát nagyon jó munkát végzett. Kérdezte a srác, hogy szikét kére, mikor az elején válogatták az egyszájgot, tehát hogy mi lesz, és akkor mondta, hogy nem. Aztán mégis azt mondja, még nem volt jó érzés így hallgatni. De ez jutott eszembe, hogy az orvos is olyan eszközt használ, tehát ő tudja, hogy milyen célra, mi kell, és azt készíteti elő. És kicsit mi is így lehetünk ezzel, hogy lehet, hogy megtérésre akarjuk vezetni az embereket, és lehet, hogy azt hiszük, az idők jelei az az eszköz. De ez egy tévedés, mert az idők jeleire nem térnek meg az emberek. Az alkalmas arra, hogy a kérdés jelentőségét, a kérdés sürgető voltát tudatosítsuk bennük, de a lényegi esemény, a belső változás az ennek hatására nem fog előállni. Sem náluk, a kívülállóknál, sem nálunk. Ugye ez azért belátható. De azért ti is érzitek, hogy kísér bennünket ez a gondolat, hogy sokat várunk az idők jeleinek a számontartásától, számbavételétől, megosztásától. Nem biztos, hogy ez az igazi hiányosságunk. Ugye én így fogalmaztam meg magamnak, hogy mi az igazi hiányosságunk, a munka mennyisége vagy a minősége az igazi hiányosságunk. De sokszor a minősége, vagy bocsánat, a mennyiségből azt hiszük, hogy ha többet dolgozik egy lelkész, akkor jobb lesz. Ez egy marxi tétel, azt tudjátok, hogy a mennyiségi változás átcsap minőségbe. Hát ez vagy igaz, vagy nem. Lehet, hogy igaza volt Marxnak, de hogy itt nem igaz, az biztos. Tehát, hogyha valaki többet dolgozik, attól nem lesz jobb a munkája. Ahhoz valami más kell. És pontosan ezért kérdés az, hogy nem annyira az, inkább így mondanám, nem annyira az a cél, hogy mi mindig képben legyünk, hogy mi hangzik el a világban, majd ma azért fogok idézni, mert nem akarok adós maradni vele. Csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ne ejtsen bennünket meg ez a dolog, ne vezessen félre, hogy mi ha tudjuk, hogy hol tartunk az időben, akkor elértük a célt. Az igazi kérdés ekkor jön, hogy és erre mi a mi válaszunk. Ha mindezek elmúlnak, és látjuk, hogy elmúlnak, ha mindezek felbomlanak, és látjuk, mert majd mutatom, hogy bomladoznak, és engem is ez foglalkoztat, akkor ott a sürgető kérdés testek, hogy és én hogy állok ehhez képest? Fel vagyok-e készülve? Mert ez a vonat menni fog előre, tehát nem tőlem függ, hogy hogyan halad. Ez halad. Valahol van egy piciny részünk benne, külön-külön minyaknak, de összességében nem tudjuk befolyásolni. És ehhez képest az a kérdés, hogy én rám hogyan hat mindez, milyeneknek kell lennünk akkor nekünk szent életben és kegyességben. Azért még a világra annyira hagy térje ki, hogy én azt gondolom, hogy az emberek látják, hogy valami nagyon nincs rendben. Nem tudom, ti nektek mi a tapasztalatotok az emberi... Hát ha más nem a természet, az a felborult. Látják ezt a sok bizonytalanságot társadalmi szinten. És most nem a magyarra gondolok annyira, hanem ez az gazdaságilag Európa, ugye ez a görög krízis, meg hát, hogy azért nagy bajban van Európa is. Amerika hadban áll, hol itt, hol ott, mégis mindig hadban áll. A közel-keleten is, ami zajlik, majd rátérek ezekre, mostáról ezen a ponton, hogy olvasom a híreket az utóbbi 2-3 hétben, és rájöttem, hogy egyszerűen nyomaszt. Nyomasztja a kedélyállapotomat, pedig én alapvetően optimista meg hívő ember vagyok, hogy folyton azt olvasod, hogy mi zajlik a gázai övezetben, ez az iszlám állam, ami egy elég félelmetes dolog, ez tegnapi hír különben, nem tudom, most láttuk, hogy megjelentek Magyarországon is a röplapjaik, Nyergesújfalun meg Sütőn osztogatták a... Vagy terjesztették, nem tudják ki volt, de terjedtek ilyen felhívások. Tehát, hogy Németországban, Wuppertalban önkéntes rendőri osztagot, vagy ilyen rendfenntartó osztagot hoztak létre iszlamisták, és bemennek a főleg a saját fajtájukból származó szórakozó helyekre, és hogy tiltják az alkoholfogyasztást, meg a szerencsejátékot. Egyébként ebben egyetértünk, csak ez még nem közös nevező, tehát hogy ez nem támogatjuk őket. De ez félelmetes, hogy egy civilizált európai országban, a legerősebben, ők elkezdtek önkéntes alapon erkölcsrendészkedni, vagy erénycsőszködni, nem tudom, hogy mondjam. És az ember azt érzi, mintha úgy bomladozna az a világ, amit megszokott maga körül. És nem tudnak mit kezdeni vele azok, akiktől várnánk, hogy majd kezdenek. Tehát, hogyha mondjuk a nagyon, most amarkoztak ez a szó is eszembe, mert talán nem igazán alkalmas, nem csak a helyhez, hanem a jelenség súlyhoz képest, hogyha ha kekeckednek ezek az iszlám állambeli hát, erők, mondjuk így, akkor majd jön Amerika, vagy másik valamelyik erő, és aztán odasóz egy akkorát, hogy megint rend lesz. Csak érdekességként mondom, ha már itt tartunk, hogy azt olvastam egy cikkben, hogy, vagy lehet, hogy egy hozzászólás volt, csak hogy azt mondták, hogy amíg Hussein volt, igaz, hogy diktátor volt, de ilyen nem volt. Mert ott csirájában, ha megjelent volna ez a jelenség, már nem is lett volna több, mint csira, ott ért volna véget. Tehát ezért, hogy fellazítják az államokat, még ha még olyan diktatórikusak is, ezzel sok minden teret kap, nem csak a jó. Egyszerűen is azt hallottam, Fehér Oroszországban voltak testvéreink, és hát tudjátok, az sem egy leányálom, ahogy mondják. Tehát most a fehér oroszokra gondolok, Lukasenkóékra. Azt hiszem Minszk, ugye, ott a fővárosra, jól tudom. És mondták testvérek, hogy jártak ott, és adventista testvérek, egy lelkész vitte őket, megálltak kocsival, és benfelejtette a lelkész a táskáját a hátsó, és szóltak neki, hogy ott hagyta. Azt mondja, hogy ja, tudja. És akkor, hát tudjátok, az első gondolat, hogy azért feltörik a kocsit, és akkor mondta, de hát nem zárta be a kocsit, szóval nem is kell. De, és nem értették, hogy miért, azt mondja, figyelj, itt eldobsz egy csikket, lecsuknak. Tehát nem úgy van, hogy... Tehát értitek, miért mondom, hogy mindenki úgy tudja, hogy ez egy ilyen diktatúra, valószínűleg igaz, de rend is van ugyanakkor. És amikor felszámolják a diktatúrákat, ez történt ugye Irakban is, akkor sok minden megjelenik, amiben utána nem tudnak mit kezdeni. Csak azért mondom, hogy nincs biztos recept problémák megoldására, és mi minden lehet és van a világban. De ez csak egy kitérő volt. A lényeg az, hogy a hétköznapi ember, hogyha hallgatja ezeket a híreket, nem tudom, hogy hogy dolgozza fel. Engem hívőként is azért foglalkoztat meg nyomaszt. Ugye a hétköznapi ember látja ezt a sok szörnyűséget, de nem lát keresztényeket. Most nem haragoztok, hogy ezt mondom, de azokat a keresztényeket, akiknél az erő megmutatkozna, hogy valamit másként tudunk élni, megélni. Nem látják azt, amit mi látunk, ugye majd erre is hivatkozok, hogy a vasárnap ünneplése vonatkozó törekvéseket. Ők nem látják, hogy van törekvés, vagy ha tudnak róla, nem tudják, hogy mi a jelentősége, mert hát nem tudják hova tenni, nem tudják elhelyezni. Nem látják rossznak az irányát, mert nagyon jók az indokok, hogy miért. Mit látnak és mi foglalkoztatja őket? Hát ezt, amiről beszéltem, ami hétköznapi. Egyébként hagyd tegyem hozzá, hogy ezek is jelek. Tehát ezek a háborúk, amikről most beszéltem. Mi sokszor hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy arról kell beszélni az embereknek a jelek közül, amit nem látnak. Például ez a vasárnap törvény dolog, vagy az összefonódása a Vatikánnak és az Egyesült Államoknak, mert tudjuk, hogy a Biblia szerint egy szövetség lesz majd a vége. És úgy vagyunk, hogy hát a háborút azt úgy is látják, arról nem kell beszélni. De ugyanaz a probléma, mint ami nálunk, hogy nem az a kérdés, hogy látja-e, hanem hogy mire jut. Mire következtet? Értitek a különbséget? Tehát, hogy mi sokszor megrekedünk ott, hogy ki kell pipálni, hogy van. Ő is látja, hogy van, akkor erről már nem beszél neki. De neki kérdése van, hogy ez foglalkoztatja, hogy mihez kezdjen az életével, mi lesz a gyerekével. És mi ezekre a kérdésekre úgy érzem, nem adunk válaszokat. Úgy vagyunk vele, hogy hát látja, hogy baj van. De nem a bajt kell látni, hanem a megoldást kell megmutatni. Úgy értitek, mire gondolok? Tehát szerintem valahol hiányos az, nem visszük végig a dolgokat, meg sok mindenre rálegyünk, hogy az már nem a mi dolgunk, hogy arról beszéljünk. Engem foglalkoztat, én azzal is kezdtem az ige hirdetésemet, egy hete is, meg két hete is, hogy olyan témáról beszélek, ami szerintem fontos, akit ugyanúgy foglalkoztat, mint engem, annak azért fontos, akit nem foglalkoztat, annak meg ideje, hogy foglalkoztassa, és azért beszélek róla. Talán itt hadd jelezzem azt is, hogy azt mondja az ige, ha figyelitek, hogy az Úrnak napja pedig úgy jöjj el, mint az éjjeli tolvaj. Ezt ti is tudtátok, ez egy alaptétel, amit ismerünk. Az a kérdés, hogy miért? Azért jön így el, mert az Úr meg akarja lepni a világot, ez a szándéka. Van ilyen ugye, hogy rajtaütés, mármint a világban. Hát akkor nem mondta volna, hogy mik lesznek az előjelei, nem? Annyiszor és annyiféleképpen. Vagyis ez nem Isten szándéka, hogy így következzen be, hanem azt mondja az apostol, hogy annak dacára, hogy meg annyi jel előzi meg az ő eljövetelét, olyan is, ami az embereket el kell gondolkoztassa Biblia nélkül, mert amiről beszéltünk, ami folyik a világban, az Biblia nélkül kell gondolkoztassa az embereket. Nem értik, de valamire figyelniük kell. Ez olyan, mint a Jelenések 6-ban olvassuk, hogy milyen égi jelei lesznek a végidő eljövetelének, ugye, hogy a nagy földindulás, a sötét nap, csillaghullás, tudjátok, ez a lisszaboni földrengéssel teljesült be. Ezek olyan jelek, amikhez nem kell Biblia. Hát, ha élsz, érzékeled és látod. És Istenek az volt a szándéka, hogy a Bibliát nem ismerő ember is kapja fel a fejét, hogy valami történik a természet. Valami nem úgy megy, mint eddig, hogy megálljon, gondolkozzon, keressen jó esetben. Ezek is jelek. Tulajdonképpen két csoportra osztatók a jelek, ezen gondolkoztam én is mostanában sokat. Az egyik az ez, amiről beszéltem, hogy mindenki láthatja, és minden felelős embernek gondolkoznia kell, hogyha ezt látja, akkor milyen jövőt sejtett ez. Ezek a katasztrófák, háborúk, tehát ami látható és fogható. És egy másik csoportja a jeleknek, általában mi valamiért ennek tulajdonítunk nagyobb jelentőséget, amit ők nem látnak. Tehát ez Jelenések 13, tehát hogy a végidő hatalmai, ezeknek a visszatérése a hatalomba, illetve születése, a kapcsolatuk alakulása. Igen, végülis azokat elmondtam, ami még itt a vázlatban van ebben a pontban, akkor haladok tovább. Egy kicsit tételesen is akkor most már az idők elére rátérek, hogy milyen jellegű jeleket tár elénk a Biblia. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból három csoportba szedném a jeleket. Az egyik azok a természetben mutatkozó jelek, ezek a bomlás jelei. Erről már beszéltünk, most nem akarok tételesen, meg látjátok, tudjátok, földrengések, klímaváltozás, annak minden következményével, súlyos következményével. A másik csoport az a társadalmi jeleknek az egyik formája, tehát ezt kétfelé venném. Az egyik, amit mindenki lát, amiről az előbb beszéltem. A forrongása a társadalomnak, a háborúk, a kegyetlenségek, a társadalmi zavargások, mint jelenség. A másik csoportja pedig az, amit már szintén érintettem, csak én ezt külön választanám, hogy ami nem jelenik meg a szemük előtt, és nem tudatosul bennük a jelentősége, ami a háttérben zajlik, ahogy ezek a szövetségek köttetnek, ahogy történik az előkészülete a végkifejletnek. Azt hiszem ez így érthető, hogy ez egy logikai felbontása három csoportra a jeleknek. A természeti az látható, tehát azt nem kell felezni. A társadalom az megoszlik, mert van, ami látványos, van, ami nem. És akkor most érek oda, hogy egy kicsit tételesen arról, ami engem megrendített. A középső csoporttal kezdem, a társadalmi jelekből, abból, amit más is lát. Itt van ez az iszlám állam probléma, ha követitek a híreket. Nem tudom ki, hogy szoktál interneten, ott magad válogatsz, meg belemehetsz mélyebben, szóval nagyon nyomasztó. Ez egy nagyon agresszívan terjeszkedő, nagyon barbár jelenség. Olvastam elemzéseket is, hogy az Al-Qaida az sehol nincsen. Egyébként nem tudom, tudjátok, hogy az Al-Qaida az elhatárolódott tőlük. Azért az már egy szint. Amikor a legbarbárabb terrorszervezet azt mondja, hogy ők semmi közük hozzá. De az a nagy baj, azt olvastam, hogy tódulnak az emberek ebbe az iszlám államba, meg ömlik a pénz bele mindenhonnan, kapják a támogatást, és a fiatalokat vonza, mert nem olyan gyenge, olyan erőtlen és nem elidősödött, mint az Al-Qaida. Tehát a fölött eljárt az idő. Fognak még biztos robbantani, de ez az igazi veszély most, amiről beszélnek. A nyugati világból mennek százával. Vagy betelepült, iszlám hitű emberek leszármazottai, vagy úgyhogy semmi köze hozzá. Tehát fehér, tehát nem arra most úgy értem, bocsánat, hogy tehát a vallására, származására nézve nincs kapcsolata az iszlámmal, de ezek az eszmék meghódítják, és akkor jönnek. Hát azért az egy szint, hogy megjelenik Nyerges Újforum Magyarországon. És azt nem tudom, tudjátok, hogy nekik van egy elképzelésük, hogy meddig terjesztik ki az ő birodalmuk határait. Kelet-Európa benne van. Tehát mi a terveikben szereplünk. Úgyhogy... Ott van Szíria, ami nem független ettől, mert ugye részben áfér a probléma. Szíriában ugye évek óta tart, azt hiszem kb. 3 éve egy polgárháború, rettentő sok áldozattal, nyomasztó az egész. Amúgykor láttam egy képet a neten, le is mentettem, egy ilyen romos utca, dugig emberekkel, de amit el tudtok képzelni olyan tömeg benne. És azt mondják, hogy ott halnak meg az utcán, mert se élelem, se víz, semmi nincs, se kilátás. És gyakorlatilag azt írta egy cikk, hogy egymással víva az Assad féle, tehát a hagyományos szír elnök, ugye, aki örökölte az apjától a vezetést, meg ugye azt hinnénk, hogy ez egy diktatúra, és akik harcolnak ellene, azok jobbak. Hát ez a tévedés, nem jobbak, ezek harcolnak ellene többek közt, ez az iszlám állam. Most velem még ott van egy civil lakosság, most lenne Magyarország egy olyan polgárháború, hogy két vagy több erő darabolja az országot, meg küzd egymással, és azt mondta, hogy de hát egyik se jó célért küzd, mondjuk csak egy példa volt, bocsánat, tehát nem ilyen dolgokra gondolok, csak hogy jobban közel hozzam magunkhoz, hogy olyan helyen élni, ahol nem mondhatod azt, hogy arra vársz, hogy majd eldől, meg valamelyik majd, ha hatalma jut, akkor jobb lesz. Nem lesz jobb. Nem lesz jobb. Hát ugye, ahol ez az iszlám állam megvetette a lábát, ott bevezetik ezt az iszlám törvénykezést, megcsonkítják a nőket, meg mit tudom én, kivégeznek embereket, videókat tesznek fel, lefejeznek, keresztre feszítenek, és mesterien használják a propagandát a nézeteik terjesztésére, meg a megfélemlítésre. Ugye most kezdenek eszmélni ezek a szolgáltatók, meg a, mármint az internetes szolgáltatók, hogy blokkolják, tehát nem engedik, nehogy folytatódjon. És gondoljátok meg, hogy mi üti fel a fejét. Ilyen formában. Észak-Koreát a rendkedvéért említem, én szoktam imádkozni az észak-koreaiakért, megmondom őszintén. Olvastam, hogy ott mi megy, hát az azért nem embernek való, főleg a táboraikban, hogy ott miket szenvednek emberek. Menni nem tudunk, tenni nem tudunk, úgy érzem, de legalább emlékezzünk meg azokról az embertársainkról, akik ott vannak. Én így vagyok vele, én szoktam imádkozni értük. Nigériában is van egy terrorszervezet, ami ugyanazt akarja, mint az iszlám állam, iszlám alapokon áll persze. Ez egy félelmetes dolog, tehát hogy eldobják a gátlásokat. A természetes, egészséges gátlások is vannak, hogy mondjuk ő meghal valamiben, az náluk az nem tétel, mert ugye arra tanították, ettől félelmetes, tehát ezek ilyen átprogramozott emberek, hogy akkor egyenesen mennybe jut. Mert Allahnak ez tetszik, hogy ő írt másokat, és ettől még ő, hát egy frankó valaki is lesz állítólag. Az másképp, hogy milyen képzeteik vannak a mennyről, arra most nem térek ki, mert a hely az, ezen a helyen nem ildomos. A gázai övezet az immár hagyományos, lassan háttérbe szorulnak, ugye, de hát az is egy szörnyű dolog, ami ott megy, ahogy írtják egymást. Ide teszem az ebolát a sorba, bár nem társadalmi, de a társadalmat érinti, ugye, és tudjátok, hogy soha ilyen mértékben még nem nőtt meg az a veszély, hogy kitör bizonyos határok közül, és kezelhetetlenné válik. Ez egy szörnyű fenyegetés. És hát szándékos hagytam ennek a sornak, ami biztos, hogy nem teljes a végére azt, ami nem tudom rátok, hogy Ukrajnában mi zajlik, és ez a szomszédban van, testvérek. Nekem azt mondták testvérek, akik Pécsen vagy Komlón jártak, aztán a kolléganőm mondta, Mártika talán, a 90-es években, hogy a Komlón lehetett hallani az ágyúzást Horvátországból, tehát a határ mellett lévők, így van. De engem nagyon nyomasztott, hogy a szomszédban mi megy, és az egy barbár dolog volt, ami ott ment. Nem akármilyen szint, az balkáni volt. Na most gondoljátok meg, hogy itt egy szláv konfliktus van megint, most a másik szomszédországban, jó, hogy egy nagyobb ország másik végén van, de hát akkor is, aki ott hadban áll, mert ugye egy belső valami volt, ott meg egy külső, hát az Oroszország egyik legerősebb állam katonai szempontból a világon, és itt van a szomszédban. Nem rettegtetni akarok titeket, de azért számba kell vennünk, ugye nem baj, mert hát ez van, ez az idők jele. Ez az, amivel általában nem szoktunk számolni, hogy háborúk. Na de könyörgöm, na, tehát annak teste, lelke van, ott emberek vannak, hogy minket még nem érint, de hát annyit elmondtam, hogy ennyi helyen már kell, hogy legyen adventista testvérünk is. Nem, mint hogyha a másik emberért kisebb kár lenne, vagy nem lenne akkora kár. Szóval hogy valahogy ezzel együtt kell, hogy érezzünk, talán itt mondom el azt akkor, hogy engem azt foglalkoztatott, tudjátok, mikor olvasom, szóval magamon észrevettem azt, hogy nyomaszt olvasni. De az nem megoldás, hogy nem olvasod, mert attól még a probléma ugyanaz. És ott van bennem a kérdés, hogy most őket éri, egy viszonylag ilyen védett hely tényleg ez a Kárpát-medence sok szempontból egyelőre, bár itt is volt azért csúnya háború, meg csúnya mozgalmak a háború alatt, meg hasonlók. De azért gondoljátok meg, hogy bennem az volt, hogy a Jézusi mondás, hogy akikre ráomlott a torony Siloámban, azt hiszem 18-an voltak, azt mondja, hogy azok se voltak rosszabbak a többi Jeruzsálem emberinél. Tehát azért, mert ott történik, meg azokkal az embertársaimmal, de szörnyűségek, ez nem azt jelenti, hogy én azért vagyok védett, mert én jobb vagyok, tehát ez egy státusz. Nekünk ezen el kéne gondolkozni, hogy ez az Isten kegyelme, és hogyha azt látjuk, hogy bomlik fel a társadalom, mert bomlik. Hát ez azt jelenti, nem tudják fége, nem tudják megoldani, hát ezt az ukrán dolgot se tudják megoldani, se az ukránok, se az oroszok, se együtt, se Európával, se semmi, akkor mire számítsunk? Nem tudom, mi lesz, tehát, de én azt érzem, hogy nem érezhetjük magunkat egy hamis biztonságban, fizikailag sem, meg lelkileg sem. Nekünk arra a kérdésre kell mindig visszatérni, ami az alapigényben van, hogy mivel látom ezt magam körül, és semmi biztosíték nincs, hogy előbb-utóbb nem történik velem is valami, nem kell ehhez háború, hát annyi balesetről is hallottok meg mindenről, milyeneknek kell lennünk nekünk szent életben és kegyességben. Ezek azt mutatják, hogy hullanak az emberek. Bármikor minket is érhet valami, mire várunk, vagy hova halogatjuk azt, hogy amit egyszer elméletben már eldöntöttünk, abból valami legyen. Nem tudom, olvassátok-e, néha küldök ki ilyen gondolatokat, ami foglalkoztat, nemrég egy biblia köröm jött ez elő, és most akkor elmondom, mert ide vág, hogy arról beszéltünk, hogy olyan az életünk sokszor, mint azoké az alpinisták, akik eltökélték, hogy feljutnak egy hegycsúcsra, hát ez az üdvösség, a tökéletesség, a Krisztusi kép más elérése. És az egész életünket leéljük a csúcs alatt az alaptáborba. Tehát fel még nem mentünk, mert azért egyikünk sem mondja, hogy járt fenn. Lehet, hogy már néhányan próbálkoztak azért feljebb jutni, de alapvetően olyan, mintha megbeszéltük volna, hogy mi ebben közösek vagyunk, hogy mi oda akarunk felmenni. És erről nem vagyunk hajlandók lemondani, egy egész életet leélünk itt, de még senki sem közölte senkivel, hogy és mikorra tervezi a ezt csúcstámadásnak hívják a szakmai körökben, úgy tudom, hogy az a nap, amikor oda feljut. Valahogy, mint hogyha tudat alatt halasztanánk, mint hogy éreznénk, hogy van rá időnk. Na de amiről beszélünk, az mit mutat? Hát nem tudjuk, hogy mennyi van, de hogy fogytán van, az biztos. Mert akkor azt mondja Pál, hogy minden nappal közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívők életünk, azt mondja, hogy egy-egy nappal fogy az esély. Nyilván nem egy nap munkája feljutni, ahogy az alpinisták sem egy nap alatt mennek fel, azt tudjátok. Felmennek, akklimatizálnak, mennek tovább. A lényeg az, hogy de minden nappal fogy az a lehetőség, hogy én előkészüljek. Minden nap egy esély az Istentől, hogy én keresztényebb legyek, Krisztusibb legyek. Minden nap egy esély, hogy valamilyen területen az Isten kegyelmével faragjam az életemet, ahogy Pál is mondja, hogy ő látja a hibáit és próbál szabadulni tőle. És minden nap, amit nem ezzel töltünk, azt elvesztettük és eltékozoltuk, és csökken az idő, csökken az esély ilyen értelemben. És azért tényleg nem csak ezek a háborús gócok nekem azért különösek, mert mindenfelé ezt a forrongást látja az ember meg ezeket a tüzeket. Nem úgy van, hogy van egy hely a világon, ahol valami van, hanem mindenhol van valami. Szörnyű. És ott van India, nem akarok most részleteket mondani, de hogy ott is mi megy, hogy amilyen erőszak folyik, meg bármit megtörténhet, és tehetetlenek a hatóság. 1 milliárd 200 millió ember, azt hiszem, és nem tudják féken tartani őket. Az más is, hogy hány nyelv, hány vallás, meg szóval szörnyű nagy tömeg az. De éppen beszélgettük otthon a családban is, hogy Magyarországon is sok büntény van. És olyan egész barbár dolgok történnek ebbe az országba. És azt beszéltük éppen, hogy például a Tatabánya mellett lakok, hát azért egymás történik. Meg itt van Mór, mi is átjöttünk most. Tehát, hogy nem kell elmenned a gázai övezetbe, hogy problémát találjál. Itt van Magyarországon az Isten kegyelme, hogy nem minket ér, nem tudom miért van az. Minden nap olvasom, hogy agyonütöttek valakit Magyarországon, vagy más erőszak áldozata lett, vagy tudom is én. De hihetetlen, és ez azt mutatja, hogy nem háborús szinten, de itt is gond van. Tehát az emberek lelkével, gátlásaival, értékítéletével gond van. Mintha azt látnánk, amit tudunk is persze, hogy nem fékezi az embereket már valami, van, ahol ez háborús méreteket ölt, van, ahol büntények formájában, és mi ezt tudjuk, hogy ez egy létező jelenség volt, ami szűnőben van, és ez meg van jövendőlve, hogy az Isten lelkének a fékező ereje fokozatosan visszavonatik, és egyszerűen a hírek ennek a dokumentációja, amivel találkozunk. És egyre nagyobb a válság, ahogy mondtam, egyre kezelhetetlenebbnek tűnik, és ez mifelé tereli a dolgokat. ahol válság tudatos az emberek, ott kiutat keresnek. Olyan az emberi természet, általában nem ott keresik a kiutat, ahol van. Tehát nem ott keresik a megoldást, ahol van, hanem máshol. Általában egy vezéralakot keresnek, aki kivezeti a válságból azt a társadalmi egységet. Egy jó példa erre például a két világháború között Németország. Ugye a jóvátétel alatt is nyögött, meg a gazdasági válság alatt is. És akkor jött egy karizmatikus egyéniség, mert ezt nem lehet elvitatni tőle, és az élére állt, és sok mindent megcsinált, pozitív értelme, és ez vitathatatlan, tehát gazdasági és egyéb szempontból Németországon segített sok döntése annak a kormányzatnak, az más kérdés, hogy mibe sodorta az országot, meg az egész világot aztán. Csak arra hoztam példaként, hogy ott is egy vezér állt a népérére. Nagyon érdekes, hogy ritkán képzelik el úgy az emberek a megoldást, hogy nincs egy látható vezér alakja. Nem? Ez már politikában is így van minden, hogy kell egy olyan személyiség, aki magával ragad, aki után lehet menni. És milyen érdekes, hogy most, amikor a világ egy ilyen erkölcsi válságban van, amikor van egy ilyen vallásháború, mert azt fenyeget, hogy az iszlám az hadat üzen az egész világnak. Nem vagyok benne biztos különben, csak mondom, hogy a Dániel 11-ben az van, hogy a déli király az neki megy az északi királynak. Nekem nagyon erős a gyanúm, hogy ez az iszlámnak a fékevesztett támadása a kereszténységre. Most a kereszténységen az egész nyugati világot értem, tehát vallásával és gazdasági katonai potenciájával. Lehet, hogy éppen meg vagyunk a tanúi. És egy ilyen kétségbejtő, nyomasztó világhelyzet, amit vázoltam nektek, egybeesik azzal, hogy van itt kérem egy olyan erkölcsi vezető, aki alkalmasnak látszik arra, hogy az élére álljon, hagyományosan is, a befolyását tekintve is, és hát mondjuk ki, mert ez igaz, hogy egy igen sármos, most jó értelmében egy pozitív személyiség, ami nem mindig volt így. Ugye a pápára gondolok, Ferenc pápára, nehéz vitatni a népszerűségét, mert sok okot ad rá, én úgy látom. Az elődjei, például a közvetlen elődje, az nem ilyen volt, azt egyházon belül is úgy tartották, egy ilyen szikárabb, átítéltem értelem, egy szikárabb egyeniség volt 16. Benedek, jól mondom, ugye 6. nem 4., ezt kevertem, bocsánat. Igen, ő egy ilyen hivatalnokabb típus volt, egy német, aki a hittani kongregációt vezette. A mostani Ferenc pápa ugye latin területről jött, Argentínából, és nagyon sok pozitív dolgot olvastam én is róla. Nyilván a világ ennyit tud, ennyit lát, a proféciákat nem ismeri, és persze ott a várakozás, hogy majd ő. Most például volt egy ilyen hír, én is tegnap kaptam, Holó Péter testvér szokta megosztani a Lelkész Fórumon az idevágó cikkeket, és volt egy ilyen cikk, hogy tárgyalt egymással Ferenc pápa és Simon Peres, az izraeli államfő, a Vatikánban, és Peres szerint, amikor a terroristák a hit nevében gyilkolnak embereket, ez az iszlám államnak ugye most a gyakorlata, az ENSZ szerepét a vallásoknak kell átvenniük. Figyeltétek az ötletet, hogy az ENSZ szerepét a vallásoknak kell átvenniük. A vallások ENSZ szervezete, ahogyan Peres nevezte, egyetemes nyilatkozatban fektetné le a jelentősebb vallások által elfogadott értékeket. Simon Peres a Nemzetközi Vallásközi Szervezet élére Ferenc pápát javasolta. Megkérdem tőletek, hogy nem logikus különben, amit mond? Van egy logikája. Tehát csak a problémát nézzétek, most a proféciákkal ne foglalkozzunk. Amit emberek ebből látnak, ez egy válaszértékű dolognak tűnik. Gyakorlatilag ezért mondhatjuk azt, hogy mi, akik a Bibliát ismerjük, és tudjuk, hogy ki van a háttérben, és hogyan sakkozik az eszközeivel. Hát gyakorlatilag, mint úgy bennem azt fogalmazott, amikor ezt úgy átgondoltam, mint egy karmester, aki a szimfóniát vezényli, nem? Hogy most belép ez a csoport, előidéz egy helyzetet a világba, utána azt mondja, most ti jöttök, ti majd válaszoltok erre, ez folyik. Ezt el kell ismerni. De ebből az is következik, hogy ez akárhogy nem lehet hozzányúlni. Tehát, hogyha mi olyan Hájó Kovács módjára avatatlan kézzel nyúlunk bele, hát itt nagyon nagy ellenféllel van dolgunk, ez itt így nem működik. A jó szándék kevés, ugye valamelyik költőnk mondta, több kell az értelem, és itt nem csak emberi értelemre gondolok, hanem még magasabb rendűre. Egy másik adalék, az Európai Vasárnap Szövetség január 21-én Brüsszelben tartott második európai konferenciáján, hát ez már nem olyan friss, ugye, azzal az indítványal fordult az európai parlamenti képviselőkhöz, tehát az EU parlamenti, tehát a képviselőihez, hogy állásfoglalással fejezzék ki, hogy támogatják a szabad vasárnap és a méltányos munkavégzés kérdését. Ez lenne a szövege. Az Európai Parlament jelenlegi és jövőbeni tagjaként vállalom a következőket. Biztosítom, hogy az EU valamennyi vonatkozó törvénye tiszteletben tartja és támogatja az EU minden polgárát megillető pihenőnap, alapesetben a vasárnap védelmét, stb. Stb. Igen. Most erre mondom nektek, hogy de hát tudtuk, hogy ez lesz, nem? Hát amikor tudunk valamit, akkor azért annyira már ne lepjen meg. Nekem az az egészséges reakció, úgy gondolom, hogy ha ez már itt tart, tudtuk, hogy egyszer ide jutunk, most itt tart, akkor az a kérdés, hogy milyeneknek kell lennünk nekünk szent életben és kegyesen, mert ők már ott tartanak. Mi hol tartunk? Egy történetet hadd osszak meg veletek, én mindig szerettem a történelmet, ezt a nem hát is tudjátok, sráckoromban is, olvastam sokat, és olvastam egy könyvet, azt hiszem, hogy az Armadának a pusztulásáról szólt, egy nagyon érdekes könyv volt. Őrségváltás a tengereken, azt hiszem az is a címe, ugye, hogy az angolok kerekedtek felül, aztán, hát ez aztán ki is fejeződött évszázadokig. Így van. És az a lényeg, ne azon később szerintem, amiben az egy másik admirális volt. És az a lényeg, hogy ennek a kornak a kapcsán, ugye ez nem csak a direkt katonai műveleteket értékelt, hanem a kortörténetet is. És beszél a franciákról, Franciaországról, és a hugenottákról is. És azt hiszem ez a könyv írja azt, hogy történt egy olyan eset, hogy a francia király az katolikus volt és a serege is, és üldözte a hugenottákat, a protestánsokat Franciaországban. A hugenották meg védték magukat katonailag. Később nagyon sok hugenotta menekült el Németországba, és a németek meg többnyire zsoldos feladatokat adtak, tehát katonák lettek, és azt mondta egyszer egy ismerősöm, hogy nagyon sok német vezényszó ma is francia eredetű emiatt a német hadseregben, mert hogy olyan nagy számban áramlottak be katonák a francia területről, a hugenották. Na a lényeg az, hogy egy esetben a francia király serege, a katolikus sereg, meg tudott oldani egy olyan bravúrt, hogy a hugenották felderítői között átjutott a sereg, úgyhogy nem vették észre. Tehát ugye minden hadsereg védi magát, és ezen a védelmi vonalon, tehát egyszer csak megjelent a katolikus sereg, és azt írják, hogy egy mérföldre volt, az olyan másfél kilométer, nagyon durván, másfél kilométerre volt a katolikus sereg, mire rájöttek a hugenották, hogy itt vannak. És ez éjszaka volt, aludtak. És azt írta a történet, hogy ott már nem nagyon lehetett időt húzni, ahogy felkeltek, hát a korabeli ilyen háló gúnyában, mint egy jégerszerű, vagy nem tudjátok, hát amit hordtak régen, vagy ilyen ingbe, felkeltek, fogták a fegyvereiket, pizsamába, hadrendbe álltak. Addig, amíg azok meg tudták tenni ezt a másfél kilométert, ők tudták, hát ők támadók voltak, hogy ők már úgy jöttek. És képzeljétek, hogy az lett a vége, hogy szétverték a pizsamások a másikat. Tehát ők nyertek. És bennem mindig felidéződik ez a tizenéves kori olvasási élményem, amikor ilyenekről beszélünk, hogy idők jelei, hogy mi is látjuk, hogy ők, értitek a párhuzamot, nem? Hogy ők már ott járnak, ők már itt vannak. Mi meg pizsikben van, bocsánat, hogy ezt mondom. És akkor mi csinálunk? Mert lehet dermedten nézni. Mert arra is jó egy ilyen helyzet, egy csomó embert ugye ledermesztene, tehát blokkol, ugye? Stresszel. Lehet úgy, hogy tenni-venni, ahogy szoktunk. Hát ahogy szoktunk, úgy nem lehet tenni-venni, mert most az kevés. Itt azt lehet csinálni, hogy, és itt van a kérdés, hogy ha látod, hogy itt vannak, nem csak, hogy meg lesz, hanem már itt van, akkor milyeneknek kellene lenned neked? Akkor minden mást el kéne dobni, már átít értelemben az életedben, nyilván fel kell tartani magadat meg, tehát nem arról beszélek, de hogy amit lehet, ami erőforrásod van, ahogy ezt modern nyelven mondják, időd, erőd, képességed, azt annak rendelni alá, hogy azt a nagy lemaradást, amiben vagy, bepótold. Azért hagyd bátorítsak titeket, ezt elmondtam máskor is, hogyha mi odaszálljuk magunkat, az Isten rövid idő alatt nagy dolgokat tud tenni. A tanítványokat 3,5 évig nem tudta túljutatni azon a ponton, hogy kimossa meg a másik lábát. Mert ugye ez volt utolsó este a kérdés. Aztán 40 nap alatt pünkös lett. Mert 40, ugye hát úgy 40 plusz 10, tehát összesen 50, igen. András Súg, én meg nem figyelek, bízok benne. De ez a 50 nap alatt pünkös lett. Hogy lehet az, hogy 50 nap alatt valami megtörtént, ami 3,5 évig nem történt meg? Nem? Vagy pápostól meddig tanulta a Bibliát a farizeusoknál, és hogy nem ütött át nála a damaszkuszi úton, meg, és utána 3 nap alatt meg mekkorát változott a világ. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy amit eddig hitben töltöttünk, az az idő nem veszett el. Amit eddig igét olvastunk, az nem veszett el, csak nem állt össze úgy, ahogy kellene, és nem indultunk még meg kellőképpen a lelkünkben, mert azt gondoltuk, hogy majd ezek a dolgok megtérítenek, de ezek nem fognak megtéríteni bennünket, ezt még egyszer mondom. Bennünket valami más térít meg. Nem ragusztok, ha egy picit túl nyúlok, mert nem, jó, köszönöm, mert úgy látom, hogy nem fog menni, mert olyan fontosak ezek a dolgok, és még van egy pár. Ide írtam magamnak is, hogy ugye mit látunk? Hát azt látjuk formálódni, amiről tudtuk, hogy lesz. Tehát ilyen értelme meglepve nem lehetünk. Legfeljebb annyi, hogy meg kell alapítsuk, hogy tehát ők itt tartanak. Mit jelent ez ránk nézve? Ezért térjünk meg? Hát ezért ne térjünk meg. Most bocsánat, hogy így mondom, de ne ezért térjünk meg. Megtérni nem ezért kell. Ez a megtérésnek a fontosságát, a szükségességét, a sürgető voltát tudatosítja bennünk. De a Biblia szerint Isten szeretete az, ami megtérésre indít. Ha én nem azért térek meg, hanem ezért, az nem igazi. Az nem kóser, abból nem lesz semmi. Szoros összefüggésben van a bűnösségünk felismerésével az, hogy mi megtérünk. Pünköskor is ez történt, tudnék. Itt egy megjegyzés hadd tegyek, csak ezen elgondolkoztam. Van a hármas angyal üzenet is ismétek, jó? Én azt látom, hogy nálunk kettő, tehát a második, meg a harmadiknak az első fele kap nagy hangsúlyt, meg figyelmet. A második az, hogy elbuktak a felekezetek, és hogy nehogy valami dolgunk legyen velük. Egyébként alapvetően egyetértek ebben. Évikor jöttem idefelé, a Podajkon, amit mondtam nektek, itt beszélgettünk, hogy van az, hogy egy utcában van a három templom, tehát hogy látom, tehát 200 vagy 300 méter, azt eszem, hogy van annál szorosabb is. Ez egy ilyen templom negyed itt nálatok, ezt úgy mondják nagyvárosokban, hogy ez egy ilyen negyed. És arra gondolt, hogy ti is ökumenikusnak hattok, mert egyik oldalt egyik nagy templom, másik oldalt már. Bocsánat, ez csak olyan tréfa volt, csak idefelére foglalkozott benne. Tehát, hogy ezt mi fontosnak tartjuk, ez azért kap jelentőséget, vagy hangsúlyt nálunk, én azt tapasztalom. Azt is tapasztalom, hogy a vasárnap törvényt az fontosnak tartjuk, hogy erről szól végül is a fenevad pecsétjétől való óvás a harmadik angyal üzenete elején. Csak én úgy érzem, lehet, hogy tévedek, hogy az üzenet folytatódik, és ott nem érzem ugyanezt a hangsúlyt, hogy a Krisztus hitét megtartani álhatatossággal. Meg az első angyal üzenete felvezeti ezt az egészet, én azt is kevésbé érzem erőteljesnek, amikor üzenetet hirdetünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, látok némi bologatást. Én nem érzem azt, hogy mi nálunk egy szerves egész lenne és egyensúlyban lenne. Mi bizonyos dolgokra figyelünk, ami inkább elméleti. Mert az egy elméleti dolog, hogy az egyházak hogy vannak, meg be is tudjuk bizonyítani, hogy nincs igazuk, meg tévednek, meg teológiára elhajlottak, stb. Az is egy elméleti dolog, hogy levezetem a vasárnap törvényt, bár tényleg elég nehéz, mert nincs benne a Bibliában, ezt el kell ismerni ilyen módon, de ezt le kell vezetni. Csak amikor odajut a dolog, hogy mutasd meg a te hitedet, a te cselekedeteidből, ahogy Jakab mondja, tehát hogy Jézus hite megvan nálad, mutass más keresztény életet, mint a nagy keresztény egyházak keresztényei, akik néha azért könnyen lehet, hogy lepipálnak bennünket, ha komolyan gondolják és komolyan veszik. Vagy hogy mutass be, hogy az Istent hogy tisztelet teremtőként, nem csak egy szombat ünnepésre, hanem egyáltalán. Vagy hogy az ítélet közelségének a tudata a te életedet mássá teszi, mert már úgy rendezed a dolgaidat, hogy nem úgy, mint a többi ember, tehát nem a társadalmi mintákat követed, hanem az egész életeden látszik, hogy te egy ilyen várakozásban élsz, mint mondjuk Noéért a bárkaépítéssel. Akkor úgy érzem, hogy nem kap akkora hangsúlyt. Értitek, hogy mit akarok mondani? Ezt át kéne gondoljuk, hogy nehogy az legyen, hogy mert magunk között szocializálódunk, hogy megszokjuk azt, hogy második üzenet, meg a harmadik eleje, ez az, amit hirdetünk is, mert azért ezzel azért próbálunk. De hát az embereknek nem pont erre van még szükség. Nem rosszul mondtam, erre is szüksége van, de legalább ekkora szüksége van arra, így mondanám, hogy a Jézus hitét ne csak elmagyarázzák nekik, hanem bemutassák. Az Isten fiainak a megjelenését várja sóvárokba ez a világ. De nem fognak megtérni attól, hogy elmondjuk nekik a második angyal üzenetét. Sőt, a vasárnap törvénytől sem fognak megtérni. Mitől fognak megtérni? Olvasom Jézus életét, ajánlom mindenkinek különben. Újra olvasni, újra elkezdtem. Negyedik fejezet végéről hadd olvassak valamit. A földi apa agódik fiáért. Vagyunk itt egy páran, kicsikkel vagy nagyokkal. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Ismeritek az érzés szerintem ti is. Én ismerem. Tehát régen nem apaként olvastam, valamit sejtettem. Most, hogy, hát nem most lettem apa, csak hogy újra élem ugye a kisebbik révén. Újra eleven számomra ez a megállapítás. Oltalmazni szeretnék kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Hát nem. Isten pedig, a pedig az azt jelenti, hogy ezzel szemben, ott nem ez a helyzet. Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa. Nem tudom, elégszik-e valaki, hogy ez a mondat hogy fejeződik be, mert nem olvastam végig, és engem nagyon szíven ütött. Ez így értető ez a mondat, nem? Ez egy teljesen értelmes mondat. De a végéről hiányzik valami. Nem tudjátok így fejből, hogy mi az? Elolvassam most nektek még egyszer akkor a mondatot azzal együtt. Bocsánat, még egy dolgot még előtte hadd mondjak el. Azt mondja, az egyszülött fiát adta oda. Nemrég nagyon megragadott az engem, hogy van az a szakasz kétszer is a Bibliában előfordul az Új Szövetségben, azt mondja Isten, hogy ez az én szerelmes fiam, őt, akiben én gyönyörködöm, máskor meg, hogy őt hallgassátok. Így van. Így van, emlékezetem szerint két helyzetben is elhangzik ez. És hogy gondolkoztam, hogy miért mondja azt, hogy az én szerelmes fiam, hát van más, milyen is, hát persze, ott vagyunk például mi. De kire mondhatod azt, hogy szerelmes fiad, akivel olyan közel állsz lélekben, akivel annyira azonos vagy az értékrendedben. Van olyan fiú is, aki, hát nem olyan, hogy az is az én fiam, de már nem nekem, hanem hogy ilyen élethelyzetek, úgy értem. Az Isten is úgy lehet ezzel, hogy az ő kegyelméből fiaival fogad bennünket, de azért ránk, úgy, ahogy most vagyunk, azért nem mondhatja azt, hogy a szerelmes fiai vagyunk, de van egy olyan, aki az ő tökéletes visszatükröződése, az ő képmása. És most azért érdekes ez, mert erről mondja azt, hogy Isten pedig odaadta az egyszülött fiát, azt a szerelmest, aki az egyedüli, tökéletes képmása az atyának, odaadta, ahelyett, hogy távol tartotta volna a kísértést és a küzdelemtől, odaadta, egy még áldázabb küzdelem megvívására. Magyarul az ő küzdelme nem olyan volt, mint a miénk meg a mi gyerekeinké. Az egy egészen más küzdelem volt. És az Isten kész volt odaadni. Neki nem adott, nekünk adottság, hogy itt élünk. Neki nem adottság volt. Egy még áldázabb küzdelem megvívására odaadta, még félelmetesebb kockázat vállalására. Tudnék, valós veszély volt az, hogy nem jár sikere, és örökre kizárja magát az örökké valóságból. Tehát elveszhetett volna, hogyha hibázik, mert ő is értette volna az Isten törvényét. Sátán tudta, mi a tét. Egy óriási lehetőség volt a számára. És Isten odaadta erre az ő egyszülött fiát, a szerelmes fiát azért, hogy az élet útját biztosítsa. Ez az. Ez a vége a mondatnak. Nem a te számodra, meg az én számomra. És tudjátok, azzal gondolkoztam, hogy miért így mondja. Hát rám is igaz, nem? Rád is kész. Meg te is voltál kicsinye valakinek, Szulival együtt. Miért így fogalmaz? Nem tudom, nem tudok más gondolni arra, hogy Isten azon a ponton próbálja elérni az emberi lelket, ahol a legelérhetőbb. Ki számít nekünk? Én vagy a gyerekem? Nem tudom, ti mit éreztek a gyereketek. A gyerekem. Pontosan. Azt mondja, értsd már meg, hogy ő odaadta a fiát azért, hogy a te fiad megmeneküljön. Félelmetes a párhuzam, kömely egy másik helye, csak az egy fordított szituáció, amikor azt mondja a fáraónak, hogy te nem engeded el az én fiamat, az Izraelt. Ezért én el fogom menni tőled a te fiadat. Tehát ott is a gyerek, csak egy más összefüggés nyilván, pont egy fordított, egy borzasztó, egy ellenséges. De itt azt mondja, hogy én odaadtam az én fiamat, nem egyszerűen érted a te fiadért. Ha téged ez se indít meg, akkor mit csináljak veled? Tudjátok, hogy folytatódik a bekezdés? Olvasom. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámuljó föld. Ebben van a szeretet. Mikor még bűnösök voltunk, akkor odaadta az egyszülött fiát, értem meg a gyerekemé. Kedves gyülekezet, mikor ezt elolvassuk, akkor rájunk, hogy mire gondolt a Rembrandt, mikor azt mondta, hogy naponta egy órát. Ennél a gondolatnál töltsünk el, abból lesz valami. Enélkül semmi nem lesz. Enélkül formalizmus lesz, meg önmegváltás, meg ást ki magad, már bocsánat, tehát az, hogy majd te megoldod az életed, tehát húzd ki magad, igen, a hajadnál fogva. És tudjátok mit? Az egek ámulnak is. Mert ide az van írva, hogy csodálkozzatok, egek ámulnak. Ott úgy is fogadják. Én úgy tudom, ezt olvastam, és ez érthető. Az angyalok tudják, látják, értik, de felfogni nem tudják. Ezt megtette az Isten. És azok, akikért megtette, mi itt vagyunk, és ezt úgy veszük, hogy természetes. Nem akarok bántani titeket, de ezzel küzdünk, nem? A közönnyel. Hát hogyan mutassa meg nekünk? Mi hogy szoktuk egymásnak bebizonyítani, hogy szeretjük? Akkor ő még mit tudjon tenni értünk? És hogy egy picit még fokozzam, csak egy picit folytatom ezt a bekezdést. A lényegét már nem tudom, azt elmondta ez a pársor. Azért félelmetes, nem? Ezt újra kell gondolni. Azért, hogy a te gyerekedet megments, odaadta az ő gyerekét, az egyszülöttet, a tökéletest. Azt mondja, Sátán gyűlölte Krisztust a mennyben, azért a magas tisztségért, amelyet Istennél elfoglalt. ezt tudjuk. Ez az első fázis, már eleve. Azt mondja, gyűlölte azt, bocsánat, gyűlölete fokozódott, második fázis, amikor ő maga, Sátán levettetett a mennyből. Hát ugye már megváltozott a helyzet, még rosszabb lett, tehát még inkább gyűlölte. És a harmadik fázis, és félelmetes, figyeljetek, gyűlölte azt, aki elkötelezte magát a bűnös ember megváltására. Azért is gyűlöli, azért még jobban gyűlöli a korábbiaknál is, hogy megment bennünket az ő kezéből. Kedves gyülekezet, én nekem az a benyomásom, hogy nekünk az a legfőbb gondunk, hogy mi nem vesszük komolyan a dolgokat. Sátán nem tekintjük olyan ellenségnek, mint amilyen. Egy létező csúcs technológiás, bocsánat, modern szólnak, tehát szellemileg egy elképzetetlen ellenfél, és még azért is gyűlöli Krisztus, mert bennünket meg akar menteni. Milyen ellenség az ilyen? Elkeseredett ellenség, egy félelmetes ellenség. És egy olyan valaki akar bennünket megmenteni, aki odaadta az egyszülött fiát, a szerelmes fiát értünk. Ez olyan, mintha két hatalmas mágnest elhelyeznének, vagy mondjuk lenne, és akkor az életünk úgy telik, mintha ez két ilyen, hát ilyen gyenge áram alatt lévő elektromágnes lenne, értitek a hasonlatomat, hogy nem nagyon polarizál bennünket, nem nagyon érezzük. De hogyha ezt végig gondoljuk, akkor olyan, mintha rákapcsolnának nem tudom hány wattot, vagy hogy mondják ezt, és azt mondom, hogy ez félelmetes, hogy az mit jelent, az az ellenség, meg az a jövőkép, meg a kárhozat, meg az is félelmetes a szónak, hogy amit Isten tett. Én úgy érzem, hogy az a gondunk, de javítsatok ki, ha tévedek, hogy mi sokszor olyan közömbösek tudunk maradni, azért, mert nem gondoljuk át ezt az egészet, amiben vagyunk, meg hogy mi történt értünk, fölöttünk, miattunk az érdekünkben. Azt mondja Ellen White, hogy szorosabb közösségbe kell kerülnünk Istennel. A héten egy levelet néztem át, valaki megkérte egy fordítást, átnézek, majd nem soká publikus is lesz, csak idézek belőle néhány sort. Szorosabb közösségbe kell kerülnünk Istennel. E világ történelmének fontos szakaszában élünk, minden dolgok vége elközelgett. Az idő homokja gyorsan lepereg, és hamarosan el fog hangzani a mennyben, meglett. Aki szent, szenteltessék meg ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Ez nem Jézus eljövetelekor fog elhangozni, tévedés ne essék. Ez a kegyelem idő lejártakor fog elhangozni. Senki sem fogja látni, senki sem fogja tudni, de ott eldől. Azt mondja, az igazi bibliai vallásnak át kell járnia az életet, meg kell tisztítania és nemesbíteni a jellemet, egyre hasonlóbbá téve azt az isteni mintához. Azt kérdezett, hogyan kellene biztosítanunk népünk jogait, itt épp a vasárnap törvény kapcsán kérdezi, hogy saját lelkiismerete szerint imádhassa az Istent. Isten félelmében kijelenthetem, helyes dolog minden erőt megmozgatni annak érdekében, hogy elhárítsuk azt a nyomást, amelyet népünkre kívánnak hozni. Tudom, hogy ha az igazság hatná át népünk lelkét, akkor a legnagyobb szeretet mutatkozna meg közöttünk. Itt két látszó különböző dolgot mond, azt mondja, hogy tegyünk érte, de azt mondja, hogy olyan furó, hogyha kifelé teszünk, belül meg nincsenek rendezve a soraink, a dolgaink. Azt is mondja viszont, hogy nem szabad provokálnunk azokat, akik a hamis szombatot, a pápaság intézményét fogadták el Isten szent szombatja helyett. Mivel nélkülözik az őket támogató bibliai érveket, annál eltökéltebbek, hogy az igéből hiányzó érveket a hatalmuk erejével pótolják. Tehát azt, hogy ne provokáljunk, legyen eszünk. Nagyon meg kell találnunk azt a határt, ugye nagyon kényes dolog, hogy ne legyél passzív, lásd el a feladatodat, de jól és ne menj át határokon. És az is fontos, hogy ne ítéljünk meg előre embereket, mert valamit tesznek. Nem is tudom, lehet, hogy itt van, csak nem mindent akarok már felolvasni, kiemeltem, hogy sokan maguk sem tudják, akik támogatják a mozgalmat, hogy mit támogatnak. És ha mi ezzel nem számolunk, ha úgy teszünk, mintha mindenki, aki ezt támogatja, az rossz hiszemű lenne, megint egy téves prekoncepciónk van, és rosszul fogunk viszonyulni emberekhez. De ez nem lehet könnyű, tehát ez isteni vezetés nélkül a helyes teendőt és a helyes mértéket itt nem fogjuk tudni megtalálni. Mint nép, és itt jön a konkrét teendő, mint nép, amennyire csak lehetséges, tisztítsuk meg a tábort az erkölcsi romlástól és súlyos vétkektől. Kiki a maga életét, de figyeljük meg a tábort is, mert nem jó. A tábort. Igen, tehát te nem csak magadért vagy felelős, hanem a táborért. Amikor a bűn eluralkodik azon a népen, amely azt állítja, hogy ő az igazság erkölcsi zászlájának magasba emelője, akkor hogyan várhatjuk el Istentől, hogy javunkra fordítsa hatalmát, és megszabadítson minket, mint olyan népet, amely igazságot cselekedett. Ez egy jó kérdés, nem? Tehát mi állítólag mi vagyunk az ászlóvívők, ezt mostában hallani is meg szokták idézni, Na de hogyha közben gondok vannak, alapvető gondok, akkor hogyan várhatjuk, hogy az Isten úgy tegye, mintha nem úgy lenne, mintha nem lennének gondok. Még néhány rövid mondat, hogy Ellen White itt tanácsol, aztán majd igyekszem röviden vetszeni a dolgot igazságban. Végülis nem is állom olyan rosszul, köszönöm a türelmeteket. Próbálom röviden. Az előbb azt olvastam, hogy szorosabb közelségbe kell kerülnünk Istennel. Ez a megoldás. Nem még több tudás gyűjtése, hanem a személyes kapcsolat erősítése és pótlása, mert az a még igazi hiányosságunk. A legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel. Ezt írja a harmadik válogatott bizonságtételek 420. oldala. 9. kötet 228. oldala. Hamarosan nyomorúság lesz a világon, mindenkinek törekednie kellene Isten megismerésére. Azt mondja, hamarosan nyomorúság lesz a világon, mi a teendő? Nem élelmiszerkészleteket kell felhalmozni, hogy erről van a bizonságtételek, meg nem tudom milyen költözni, meg teszteket csinálni, hogy biztosan tudom, hogy mik a válaszok. Most ezt szándékosan mondtam, milyen badarságot. Hanem azt mondja, hogy ha az lesz, amit megmondott a Biblia, akkor mi a legfőbb szükséglet? Mindenkinek törekednie kellene Isten megismerésére, nincs idő a késlekedésre. És a hívők is meg vannak ezzel maradva, hogy úgy ismerni az Istent, amint van az életünkben. Van itt egy nagyszerű mondat a Nagy Küzdelem 554. oldaláról. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől, Krisztus engesztelő vérébe vetett hit által. És ha belegondoltok, ez a mondat, ez egy triviális mondat, nem? Hát ez semmi újat nem mond. De azért el kell. Mert mint hogyha nem lennénk ennek a tudatában, hogy igen, most, és mennyi van hátra, honnan tudod, mennyi van hátra? Itt már elmondtam, amiket mondani szerettem volna. Egy megjegyzés, csak ez is egy önálló kérdés, csak hogy hát a teendők kapcsán, hogy hát előtte még egy másikat hadd mondjak, hogy amíg a saját életünkben nem tudunk dűlőre jutni, ezekben a dolgokban, addig nem vagyunk igazán alkalmas eszközök mások megszólítására. Hát hogyan? Azért, mert az elméletet tudjuk, az még nem tesz alkalmassá. Akkor lesz hiteles, ha látható lesz. Akkor majd bizonyságú fog hirdetni az az evangélium, addig nem. A kérdés pedig az, hogy imádkozunk ki azokért a dolgokért, amelyekre nézve konkrét utasítást kaptunk. Ti is tudjátok, nem? Van ilyen, hogy kérjünk szent lelket, kérjünk munkásokat, és azért imádkozunk, hogy a futásunk az ne szombatra essen. És ti szoktatok ezért imádkozni? Nem kell válaszolni, hogyha nem meg, ez csak az állsz, hogy én azt érzem, hogy az Úr egészen kifejezett konkrét a szánkba adta, hogy miért imádkozzunk, és én úgy érzem, hogy ezek elhanyagolt dolgok. És de akkor mit várunk? Nem? Tehát, hogyha a legnagyobb, hogy mit csináljunk, bocsánat, nagyon hétköznapi hasonlót nem terveztem volna, csak ezt mondom, hogy egy foci csapatba játszanánk. És nem azt csináljuk, amit az edző mond. Tudjátok, hogy ott mi történik? Nem kell ott játszani. Hát, persze. Hát az világban ez így megy. Itt az Isten nem fog minket kirúgni, mi lemaradunk magunktól. Lemaradunk magunktól, hanem azt csináljuk, amit mond. Még van itt egy pár dolog, de már részben el is mondtam, részben nem akarnám ezzel az időt tölteni. Köszönöm a türelmeteket. A befejezéshez értünk. Annyit hadd mondjak a befejezés jegyében csak már, hogy befejezem az igét, ahogy ígértem. Most olvassuk el ennek a hátterén, de most tovább olvasom egy versre. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megélnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvároljátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Kicsit körülhatárol minket, hogy kik vagyunk mi. Döntsük el, hogy ezek vagyunk-e mi. Igaz-e ez ránk? Várjuk-e? Testvérek, hogyha mi azt várjuk, nem mi azt várjuk, hát akkor ideje van örülni. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon kemény orosz tanárunk volt gimibe, ha nem készült az ember, nem volt jó a közérzet, megmondom őszintén, egy óra elején, mert akármi lehetett, és volt is, tehát feleltettek. De aki készült, hát ez nyugodt volt, nem? Hát ez mindenhol így van, nem? Akárhova mész. Nekünk az Isten mindezt elmondta, de nem azért, hogy mi tudjuk, és kimaradjunk. Nem azért, hogy elmondjuk másoknak, de mi kimaradjunk. Ő bennünket is meg akar menteni. bennünket is oda akar vezetni. Csak rajtunk múlik, hogy tolvajként lepe meg bennünket az a nap. Ne értsétek félre, lehet tudni valamit hideg fejjel, és közben nem tenni. Ez leírta, azt mondta, hogy ráépít a sziklára, vagy nem épít rá. És lehet, hogy te tudod, hogy már ott tartasz, és mégis tolvajmódra fog megletni, mert nem a tudásodhoz képes lesz meglepetés, hanem a készületlenségedhez képes lesz meglepetés. Én azt kívánom nektek befejezésül, hogy ez az egész ige valahol legyen eleven a számotokra. Nekem ehhez kötődik, amiről beszéltem. Közel hozza. Ez nem csak úgy igaz, hogy majd, amikor az elemek felbomlanak, elkezdődött a bomlás folyamata, ez most már látszik. Én azt kívánom nektek, hogy valahogy érezzétek személyesnek ezt a kérdést, az Istentől jövőnek. De érezzétek személyesnek azt is, amit Jézus életéből felolvastam, hogy a ti kicsinyeitekért is tette. Lehet, hogy már nem kicsinyek, de hát mindenkinek az marad a gyereke is fontos. És hogy értetek is tette. Hogy valahogy vegyük számba azt, amiről beszéltem, hogy ne onnan várjunk megoldást, ahonnan hiába várunk. Nem a tudástól lesz más a helyzetünk. Valahol a motiváció az indíték kell, hogy megváltozzon. Az idő sürget, ez tény, ez kiderül a jelekből. De mi nekünk az Istennel kell dőlőre jutnunk az életünkben, illetve hát nem ővele, nekünk magunkkal kell dőlőre jutni az Isten iránt az életünkben, és nekem ez a legőszintébb kívánságom mindannyiunk számára, ez mielőbb bekövetkezzen, és amit még ebben a földi életben töltünk, azt már ebben a jegyben töltsük, hasznosan, boldogan, megelégedetten. Ilyen körülmények között is lehet boldog az ember, higgyétek el. Másik témával is készülök, de még egy órát most nem fogok beszélni, de ajánlom figyelmetekbe, azt mondja a Zsoltáros, hogy boldog ember az, nem az, akinek nincsenek problémái. Én még ilyet nem olvastam a Bibliában. Akinek az űrbe bűnt nem tulajdonít, és a szívében családság nincsen. Mert felkészült. Nem az a kérdés, hogy mikor halunk meg, nem tudjuk, mit enged meg az Isten, hanem az, hogy felkészültem, vagy nem felkészültem. Ha felkészültek vagyunk, akkor minden nap öröm, mert készek vagyunk. Míg várjuk őt. És hogyha meghalunk, az egy, most őszintén szóval, az egy technikai kérdés lesz a hívő ember számára. Aki viszont készületlen, annak szörnyű lesz, még ha meg is éri az eljövetelét, mert azt mondja a példázat, hogy ott kopognak az ajtón, és mi lesz a válasz? Igen. Azért annál szörnyű dolgot nem tudok elképzelni, mint egy valamit elkezdeni az életben, és azt nem befejezni, nem? Ez minden dologra igaz, az üdvösségre, annál nagyobb dolog nincsen. Ezzel szerettem volna a szívetekre helyezni azt, ami engem is foglalkoztat. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen.